Bírákhoz legyetek szívesek lapozni. Második fejezethez. És itt egészen a harmadik fejezet, mondjuk második verséig elolvassuk a 21-től, 20-tól. Tehát Bírák 2:20. Ilyenkor föllángolt az Úr haragja Izrael ellen, és ezt mondta: mivel az a nép megszegte a szövetségemet, amelyre atyáikat köteleztem, és nem hallgatott szavamra, én sem üzök ki többé senkit előlük a népek közül, amelyeket Józsué itt hagyott, amikor meghalt. Mert velük fogom próbára tenni Izraelt. Vajon ragaszkodik-e az Úr útjához, és azon járnak-e, ahogyan ragaszkodnak őseik, vagy pedig nem. Ezért hagyta helyükön az Úr ezeket a népeket, és nem üzte ki őket azonnal, nem adta őket Józsué kezébe. Ezek azok a népek, amelyeket helyükön hagyott az Úr, hogy próbára tegye velük Izraelt, mindazokat, akik már nem tudnak a kánaáni harcokról. Azért is, hogy Izrael fiainak az újabb nemzedéket megismerjék, és hogy megtanítsa a hadviselésre azokat is, akik ezelőtt nem ismerték azt. Izraelnek egy nagyon sajátos története volt. Az Úrral jártak, aztán elkutyulódtak, elkezdtek idegen isteneket imádni, elkezdtek bálványokat imádni, aztán az Úr valamilyen idegen néppel elkezdte fenyíteni, és akkor az Úrhoz fordultak, bocsánatot kértek, könyörögtek, esedeztek, és az Úr bírákat támasztott, és a bírák megszabadította a népet az ellenségtől, és akkor amíg a bíra élt, addig megint az Úrral jártak. De aztán megint elkutyulódtak, és ez a folyamat jellemző Izraelre. Úrral járok, elkezdek idegen isteneket imádni, büntetés alá kerülök, Úrhoz kiáltok, megszabadulok. És ez a körforgás volt jellemző Izraelre. És itt azt olvashatjuk, hogy az volt a parancs, hogy amikor elfoglalsz egy területet, akkor írd ki ott az összes népet, a férfiakat, asszonyokat, gyerekeket, mindenkit írd ki. Ne hagyj azon a földön idegeneket. De természetesen jó izraeli szokás szerint nem fogadtak szót az Úrnak, hanem ott hagytak embereket, és itt ott hagytak törzseket. És azt lehet itt olvasni egy pár fejezettel előbb, hogy nem rabszolgává, hogyan írja. Robotmunkások lettek. Robotmunkásokká tették azokat a népeket, akiket ott hagytak, akiket nem írtottak ki, hanem hagyták és együtt éltek. Na most, ha megnézzük a zsidóknak a történetét, és egy kicsit összehasonlítjuk a saját életünkkel, a saját keresztény járásunkkal, akkor rengeteg sok hasonlóságot látunk. És mi is szeretnénk úgy élni, hogy ne legyenek ellenségeink. Szeretnénk, hogyha nem lenne semmi probléma, nehézség, bűn és egyéb olyan dolog az életünkben, ami esetleg meg tudna gyötörni minket, ami esetleg kísértésbe vihetne minket. És hát azt szeretnénk a legjobban, hogyha nem nekünk kéne ezektől megszabadulni, nem nekünk kéne elbánni velük, hanem nem is lenne ott. Isten megszabadít. Hogy Isten elviszi az idegen népeket. Nem nekem kell kiirtanom az idegen népeket, hanem Isten majd elviszi az idegen népeket. De Isten nem így működik. Már bocsánat ezért a rossz kifejezésért. Isten nem így gondolkodik. Isten azt mondja, hogy figyelj, ha ott hagytál az életedben bizonyos területeket, amivel nem bántál el, akkor azokat használni fogom. Használni fogom az életedben. azt írja itt a 3.2-ben, hogy megtanítsa hadviselésre azokat is, akik azelőtt nem ismerték azt, hogy megtanuljunk harcolni. Azért hagy meg Isten területeket az életünkben, hogy megtanítson harcolni. És itt kiírtam egy-két dolgot, amit így Isten használ, hogy használni fogja a büszkeségünket. Hogyha meghagytuk a büszkeségünket, nem bántunk el a büszkeségünkkel, akkor ő használja fog a büszkeség, használja fog... Nekiszaladok még egyszer. Használni fogja a büntetésünket, vagy a büszkeség... Mondtam én, hogy nem kéne ma beszélnem. Használni fogja a büszkeségünket arra, hogy alázatot tanítson nekünk. Ha megfigyeled, leginkább a büszkeségünkön keresztül tud Isten alázatra tanítani minket. Hogy amikor látjuk az ellenséget, amikor látjuk a gyengeségeinket, amikor meglátod a saját büszkeségedet, talált süllyed. Amikor meglátod a saját büszkeségedet, amikor felismered azt, hogy hé, itt van egy ellenség, akkor azt elkezded utálni. És amikor elkezded utálni, akkor oda tudod adni Istennek, és Isten elbánik vele. De addig, amíg azt hiszed, hogy hát ezekkel az ellenségekkel, ez az ellenséggel nagyon jól együtt lehet élni, majd robotmunkára fogom, fogom használni a keresztény életembe is a büszkeségemet, fogom használni a keresztény életembe a vágyaimat, vagy fogom egy kicsit ilyen, ahogy Jakab írja, egy kicsit ilyen kételműen gondolkodunk, hogy egy kicsikét kacsingatunk a világra, azokat a gyengeségeinket, bűneinket, szokásainkat meghagyjuk, amiket már nagyon megszoktuk, amik már hozzánk nőttek, és azt hiszük, hogy majd a keresztény járásunk az fog működni úgy is, hogy ide is kacsingatok, meg oda is kacsingatok. De Isten, ugye ő azt mondta, hogy ő egy féltőn szerető Isten, és azt mondja, hogy ne imádjatok idegen isteneket, hanem csak az Urat imádjuk, csak az Úrral járunk. Legyen olyan elménk, ami csak az Úrra tekint. Legyen egy olyan elménk, egy olyan szívünk, ami csak az Urat vágyja. És ő használja ezeket a dolgokat. A vágyainkat használja arra, hogy meg tudjon törni minket. A gyengeségeinket, hogy erőssé tegyen. A Pál apostolnak is használta a gyengeségét. Ugye azt olvashatjuk 2 Korintus 12-ben, hogy volt egy tövis Pálnak az oldalába, hogy nehogy büszkévé váljon. És azt mondja Pál, hogy 3-szor imádkoztam az Úrhoz, hogy ezt vegye el. De az Úr azt mondta, hogy elég neked az én kegyelmem. És hogy a te gyengeségedben van az én erőm. És ugyanaz a helyzet, hogyha felismerjük, hogy van egy gyengeségünk, ha felismerjük azt, hogy nem tudunk elbánni dolgokkal, hé, Uram, itt van ez a probléma, kevés vagyok hozzá. Nagyon kevés vagyok hozzá. Szia Isten, az a... Nagyon kevés vagyok hozzá. Úgyhogy kérlek, bánj el vele. Gyenge vagyok. Általában az a probléma, amikor nem ismerjük el, hogy gyengék vagyunk. Amikor gyengék vagyunk, és úgy csinálunk, mintha erősek lennénk. Amikor úgy éljük az életünket, hogy azt hiszük, hogy mi bármit is meg tudunk csinálni a saját erőmből. De Isten használja ezt arra, hogy megtanítson minket, használja a gyengeségünket, használja a büszkeségünket, aztán használja a hitetlenségünket, hogy növelje a hitünket. Ugye a néma megszállott gyermeknek az apja mondta ezt, hogy Jézusnak, hogy tudnál-e valamit tenni a gyermekemért. És Jézus azt mondta neki, hogy tudnék-e, minden lehetséges annak, aki hisz. Hogy ne tudnék? Minden lehetséges annak, aki hisz. És akkor az apja azt mondta a gyereknek, hogy ó, Uram, segíts az én hitetlenségemen. Segíts az én hitetlenségemen. Segíts nekünk hinni. És az Úr segít nekünk hinni. Ha felismerjük azt, hogy ott van a szívünkben az ellenség, a hitetlenség, és odaadjuk Istennek, megtanít minket harcolni, ha odaadjuk Istennek, akkor ő segít a hitetlenségünkön. És ott vannak a bűneink, ott vannak a mindennapos kis bűneink, és van egy csomó ilyen. ha azt hiszed, hogy bűn nélkül élsz, akkor már bocsánat a kifejezésé, másik pályán játszol. Nem élsz bűn nélkül, egy csomó bűnt elkövetünk nap, mint nap, de Isten a bűneinket használja arra, hogy megtanítson minket a kegyelmére, hogy megmutassa az ő kegyelmét. Használja az ellenséget az életünkben. Mi szeretnénk megszabadulni ezektől. Mi szeretnénk, hogyha ha élhetnénk egy büntelen, egy nagyon erős, egy hitharcos életet, hogyha minden klapolna az életünkben, ha nem lenne semmi olyan dolog, ami meggyötörhetne, de Isten azt mondja, te azért édes gyermekem van. Vagy Róma 8.15-ben azt olvashatjuk, hogy a fiúság szellemét kaptuk tőle, hogy mi fiak vagyunk, és Isten úgy is bánik velünk, mint fiakkal, Zsidó 12-ben olvashatjuk ezt, hogy nem mint fattyakkal bánik velünk, hanem mint édes gyermekével. És mint édes gyermekének nem engedheti meg azt, hogy önerőből éljünk. Nem engedheti meg azt, hogy egy téves elképzelés miatt a saját kis pályánkon játszunk. Pásztor Bájának volt ez a hasonlat, ez úgy tetszik nekem. Ő nagy foci rajongó volt, és ezzel szokott példálozni, hogy a meccs ezen a pályán zajlik, te meg itt focizol, és azt hiszed, hogy bent vagy a csapatba. Közben egy teljesen másik pályán játszol. És Isten nem akarja, hogy egy másik pályán játszunk. Ő azt akarja, hogy hé, te csapattag vagy. Méghozzá nem is akármilyen jogon, a fiúság jogán vagy csapattag. Olyan csapattag vagy, akit soha, de soha nem lehet kirakni a csapatból. Te ide be vagy betonozva. De ahhoz, hogy itt tudj játszani, ahhoz nekem jellemet kell építenem benned. Úgyhogy fogom használni az ellenségeidet. Fogom használni az ellenségeidet, hogy megtanuljál harcolni. És akkor mondhatnád azt, hogy hé Attila, most azt hiszem, hogy tévtanítasz, mert eddig azt hallottam, hogy nem nekem kell harcolni. És jól hallottad. Igazából a harcot nem mi vívjuk meg. 2 Mózes 14.14-ben azt olvashatjuk, hogy az Úr harcol értünk. Hogy az Úr vívja meg a csatát, hogy nekünk csak oda kell adni neki ezt a gyengeségeinket, a problémáinkat, a gondjainkat, és ő majd megharcolja ezt a harcot. 2 Korintus 10.4-ben azt mondja, hogy a fegyverek erősek az Úr kezében. Hol erősek a fegyverek? Az Úr kezében erősek. Nem az én kezemben erősek a fegyverek. Az Úr kezében erősek a fegyverek. Úgyhogy ő harcol értünk. De akkor én miről beszélek itt, hogy megtanít harcolni? Nekünk egy fegyvert adott az Úr Efézus 6-ban, és azt mindjárt mondom pontosan a vers helyét is. Efézus 6.16-ban nekünk a hitnek a fegyverét adta. Mi a hittel tudunk harcolni, a hitünkkel tudjuk megharcolni ezt a harcot. Isten rámutat egy területre, amit ott hagytunk az életünkben, és hitben odaadjuk Istennek. Megyünk előre hitben, és hisszük azt, hogy az Úr megszabadít. Hisszük azt, hogy az Úr kegyelmet ad. Hisszük azt, hogy az Úr erőssége a mi gyengeségünkben leledzik. Úgyhogy Isten használja azokat a területeket. Ne féljünk attól, hogyha felfedezünk az életünkben egy olyan területet, ami, hát hogy is mondjam, nem szimpatikus. Felfedezel egy gyengeségedet, egy rossz szokásodat, és akkor ne rémülj meg azon, hogy ó, én már nem is vagyok jó keresztény. Ó, nekem itt már kifelé áll a szekerem rúdja, mert mi van akkor, ha Isten is észreveszi ezt a problémát? Mi van akkor, hogy fogok megállni előtte? Nem. Isten úgy szeret minket, ahogy vagyunk, de jellemet akar bennünk építeni. És azt mondja, hogy ad nekem oda, megtanítalak harcolni. Tudod, hogy kell harcolni? Úgyhogy hitben odaadod nekem, és az én kezemben erősek a fegyverek, és én majd megvívom a csatát. 2 Krónikák 20.15-ben olvashatjuk, azt mondja, hogy vonulj ki ellenük, és maradj veszteg, és nézd, ahogyan az Úr megszabadít téged. Ez a mi harcunk. Hitben odaadjuk az Úrnak, és aztán nézzük nyugton, hogy ő megszabadít minket. És ez olyan fantasztikus. Amen. Urunk, csak köszönjük neked ezeket a gondolatokat, és köszönjük, hogy te tanítasz minket harcolni, és hogy használod a gyengeségeinket, a gondjainkat, a problémáinkat, és minden olyan dolgot, amit mi meghagytunk az életünkben, csak azért, hogy jellemet építhess bennünk, hogy felkészíthess minket az örökké valóságra. Köszönjük, drága Úr Jézus, a te drága nevedben. Amen.